Isten igéjét olvasom Máté evangéliumából, a 4. fejezet első 11 versét. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki. Viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre. Megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki.
Imádkozzunk! Köszönjük, Atyánk, hogy ennek az új évnek az első napján eléd jöhetünk. És te mindig hű vagy és igaz, és vársz ránk, és célod és akaratod van az életünkkel. Urunk, olyan megerősítő látni, ahogy Jézus minden kísértésnek ellenállt, ahogy a te ígéddel visszaverte ezeket a támadásokat, és egyenesen haladt afelé a cél felé, amit te az életében adtál, hogy elvégezze a megváltás művét, hogy mi most előtted lehessünk, bűneinktől megszabadulva, mint gyermekeid, a te jelenlétedbe jöhessünk. Urunk, bennünket is annyi kísértés, annyi támadás, annyi minden vesz körül, amiben sokszor nem tudunk eligazodni, és nem mindig tudunk így ellenállni, ahogy Jézus ellenállt. Kérünk, taníts most bennünket, add a te szent lelkedet, hogy a te erőddel, a te bölcsességeddel, a te világosságoddal ismerjük fel a helyzeteket, és tudjunk benne téged követni ebben az évben is, ami most előttünk van. Urunk, kérünk, hogy jöjj most szent lelked által, szólj hozzánk a te igédből. Fáradtságunk ellenére is, hadd legyen a te üzeneted élő és eleven, megszólító és bennünket előrevívő. Kérünk, hogy így áld meg ezt a mai Isten tiszteletet, és áld meg ezt az évünket. Köszönjük, hogy a te kezedben vagyunk. Amen. Isten igéjét Pálnak a Timóteushoz írott második leveléből olvasom, annak az első 13 versét. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van, és amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadta halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Az Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Igaz beszéd ez. Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Amen. Kedves testvérek, talán érdekes ez így egymás után. Tegnap új év utolsó napján Jób szenvedéséről volt szó. Ma pedig Jézus megkísértéséről hallottuk az igét. Én is mondhatom azt, hogy ez volt a tegnapi ige a református kalauz szerint az új szövetségből. Mégis én ma nem annyira a kísértésről szeretnék beszélni, hanem a célról, ami erőt ad, ami irányt mutat, ami a kísértések között is megtartja az embert. Hogyan indulunk ebbe az évbe? Van-e valamilyen mértékben is tudatosan megfogalmazott célunk, egy irány, ami felé haladunk? Vagy csak úgy sodródunk? A rengeteg kihívás, feladat, felelősség és elvárás feszítésében. Eszembe jutott az ifi tábor, a tegnapi szilveszteri programban volt egy kis rövid bemutató, amikor tábortüzet raktunk. És most úgy sikerült a tábortüzet megraknunk, hogy így a fákat ugye egymásnak támasztva egyre magasabbra tudtuk rakni a nagy fadarabokat, és amikor meggyújtottuk a tüzet, akkor nagyon magasra ment a lángja, fölfele mutatott a lángja. Aztán emellett eszembe jutott az, amikor csak úgy egymásra rakjuk a fahasábokat. Akkor is meg lehet gyújtani a tüzet, akkor is ég, de nem tör olyan módon a magasban. Nincs meg úgy az iránya. Hogyan ég a mi életünk? Mert valamilyen módon ég. Hiszen nagyon sok minden történik, nagyon sok súly és teher van rajtunk, és céljaink is vannak. De van-e egy olyan cél, ami rendező elve az életünknek, ami valamilyen irányba visz, ami alapjává válik a döntéseinknek, és bölcsességet ad ahhoz, hogy megkülönböztessük, mi a kísértés, és mi az Isten akarata. Fontos-e, hogy legyen ilyen célunk? Fontos-e, hogy ezt valamilyen módon megfogalmazzuk? Én ezt látom a Jézus kísértővel való küzdelmében, hogy pontosan erről a célról van szó. Hiszen Jézus azzal a céllal jött el, hogy elhozza Isten országát. És Isten országát ő nem csak úgy hozta el, hogy tanított róla, hogy csodákat tett, hogy egészen más értékrend szerint élt, mint ami a körülötte levő világban jellemző volt, hanem úgy, hogy megküzdött érte, hogy odaadta az életét, meghalt, és feltámadott, és ezzel legyőzte a gonoszt, és kiszabadította az embert a gonosz hatalma, a bűn hatalma alól. Ez volt Jézus küldetésének a célja. És a kísértőt ettől akarja eltávolítani. Erről szólnak a kísértések. Valahogy old meg máshogy. Ne menj végig e felé a cél felé. Csak egy kicsit térj el tőle, és aztán már egészen máshova fogsz érkezni. Én neked adom az egész világot, csak borulj le és imádj engem. Jézus számára világos és egyértelmű az a cél, amiért jött. Nem csak itt, hanem majd a Gecsemáné kertben is, ahol küzd, és nehéz, de engedelmeskedik, és tovább megy. Felismeri hát a kísértőt, és nem egyezkedik vele, nem fontolgatja a lehetőséget, ami fölkínáltatik neki, nem játszik a gondolattal, és nem bizonytalanodik el. Isten igéjével válaszol. Röviden, tömören helyre teszi a kísértőt. Fontos hát, hogy valamilyen módon legyen az életünknek megfogalmazott célja és iránya is, ami segít abban, hogy felismerjük a kísértőt, ami segít abban, hogy helyes döntéseket hozzunk, hogy helyes fontossági sorrendet állítsunk az életünkben, hogy visszagondolva a napjainkra, vagy visszagondolva egy évre, tényleg az Isten előtt tudjunk értékelni, hálát adni, és bűnbánatot tartani. A Timóteushoz írott levélből az idős Pál apostolnak a sorait olvastam föl. Pálnak ez a levele az utolsó levele. Börtönből írja ezt a levelet, vagy legalábbis bilincsek közül. Azt írja, hogy úgy van bilincsek között, mintha gonosztevő lenne. Ugyanebben a levélben, két résszel később azt olvashatjuk, mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igazbíró a ma napon. De nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Tehát ebben a szakaszban egy olyan embernek az élet céljáról olvashatunk, aki szenved a Krisztus ügyéért, aki azt mondja, hogy futását elvégezte, aki kész arra, hogy a közeljövőben feláldoztasson. Kész arra, hogy ezért az ügyért, ezért a célért, akár az életét odaadja. De békessége van. Mi volt hát az ő célja, az ő hozzáállása, és mi az, amit tanítványának, lelki gyermekének, Timóteusnak hagy meg ebben a levélben? Azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy ő börtönben van és megalázó számára, azoknak a bilincseknek a hordozása, amit úgy hordoz, mintha gonosztevő lenne, azt mondja, hogy mindent elviselek. Nincsen megkeseredve. És nem hangsúlyozza az igazságtalanságokat, amik őt érték. Nem érzi magát áldozatnak. És nem erről beszél, hanem egyszerűen tárgyilagosan közli. Ezért mindent elviselek. Miért? A választottakért. Hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Mert Isten igéje nincs bilincsbe verve. Míg én fizikailag bilincsbe vagyok verve, Isten igéje nincs bilincsbe verve. És a választottakért, hogy ők is elnyerjék az üdvösséget, az örök dicsőséget, ami fontosabb, mint az ideig óráig tartó szenvedésem. Ezért én mindent elviselek. A bilincsek nem tudnak megfosztani ettől a céltól, és nem tudják bilincsbe verni az Isten igéjét. Mert Jézus Krisztus Dávid utóda, ő az ember fia, ő a proféták által megígért szabadító, ő feltámadta halottak közül, meghalt és él, tehát győzött a halál és a gonosz erői felett. Ezért van értelme az életnek, és van értelme a küzdelemnek. A megígért a Mesiás győzött és utat nyitott az üdvösségre. Örök dicsőséggel vár. Erről szól az evangéliumom, amelyért bilincset is viselek. Ez az az evangélium, hogy Jézus él, feltámadt. Ez az az evangélium, ami nincs bilincsbe verve. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék. Ez Pálnak a saját életéről adott vallomása. Ez az, ami Pálnak célt, irányt és erőt ad a bilincsekhez is, vagy akár a mártír halálhoz is. De ebben az utolsó levélben Pál Timóteusnak is, Timóteushoz ír, ugye, és ad számára intelmeket, bátorítást, biztatást, hiszen ezek az utolsó szavai. Azt mondja, erősödjél meg a kegyelemben, ami Jézus Krisztusban van. Ez egy olyan forma, ami folyamatosságot jelent, és ráadásul szenvedő alakban van, tehát erősítessél meg folyamatosan, vagy legyél folyamatosan erősödő, megerősített a kegyelemben. A kegyelemnek az elfogadása nem egyetlen egy alkalom csupán, hanem folyamatos megerősödésre van szüksége, és ez a megerősödés a kegyelemben Jézus Krisztus által történik. Tehát az első dolog, amire felszólítja ő Timóteust, hogy erősödjél meg ebben a kegyelemben. Aztán azt mondja, hogy add át. Add át, amit tőlem hallottál, megbízható embereknek add át, akik mások tanítására is alkalmasak. Látjuk, az ő célja az volt, hogy a választottakhoz eljusson ez az örömhír, az Isten igéje, ami által örök életük lesz, és az örök dicsőségbe jutnak. Timóteusnak azt írja, erősödj meg ebben a kegyelemben, folyamatosan erősödjél benne, és add át mindezt olyanoknak, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. És ezután jön a következő felszólító szó, vállald. Erősödjél meg, add át, és vállald. Mit kell vállalnia ennek a fiatal tanítványnak? Vállald velem együtt a szenvedést. mint Krisztus Jézus jó katonája. Megerősödve a kegyelemben, az örömhír hordozójaként vállalni a szenvedést. Három képet használ itt Pál, mint katona. A katonákról tudjuk, hogy nem elegyedhetnek bele a mindennapi élet gondjaiba, hogyha meg akarják nyerni annak tetszését, aki harcosává fogadta őket. A katonának küzdenie kell, önmagát megtagadva, a veszélyeket, a félelmeket leküzdve. Küzdeni egy célért. Vagy aztán fölhozza a versenyző példáját, aki csak akkor nyer koszorút, hogyha szabályszerűen versenyez. Ugye a győzteseknek a fejére koszorút raktak abban az időben. A versenyzőnek is el kell feledkezni magáról. Neki is része van az önmegtagadásban, mert a célra kell néznie, és afelé azért tesz meg mindent, hogy ezt a célt elérje. De ha szabályszerűen küzd és győz, akkor elnyeri a koronát. A harmadik kép pedig a fáradozó földműves képe. A fáradozó, nehéz munkával küzdő földműves kap először részt a termésből. Különböző aspektusait mutatja ez a három kép a küzdelemnek, de mindegyikben ott van, hogy valamilyen cél érdekében ott van az önmegtagadás, akár a szenvedés, az, hogy lemond az ember dolgokról, mert az életét meghatározó cél felé halad, és a végén ott van a jutalom. Pál tehát elmondja a saját életének a célját, és Timóteus elé teszi azt a célt, amiért Timóteusnak kellene küzdeni, amivel, hogyha Timóteus küzd, akkor erőt kap belőle, akkor jutalmat kap, akkor az élete megtartatik. Mert igaz beszéd ez, ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Ha hűtlenek vagyunk, ő akkor is hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. És az ő hűsége az, ami erőt ad arra, hogy vele együtt meghalljunk. Meghalljunk az óembernek, meghalljunk a régi kívánságainknak, az önzésünknek, meghalljunk önmagunknak, hogy életünk legyen ő benne, hogy vele együtt éljünk. És ha tűrjük mindazt a fájdalmat és nehézséget, ami ennek a világnak a gonosz erői miatt az életünkben van, akkor vele együtt fogunk uralkodni is. Megvallhatjuk az ő nevét, mert aki vallást tesz róla, arról Jézus is vallást tesz az ő mennyei atya előtt. Van-e hát életünknek egy ilyen megfogalmazható célja? Ezt többféleképpen meg lehet fogalmazni. Nem kell, hogy a gyülekezet minden tagjának pontosan ugyanaz a mondat legyen az élete célja. De meg tudod-e fogalmazni életednek azt a célját, ami Isten felé mutat? Lehet Isten szeretetének a befogadása és továbbadása. Lehet az, hogy Isten dicsőségére szeretnék élni, vagy szeretnék az ő tanúja lenni, megerősödve a kegyelemben, az ő tanulja lenni lelke által. Próbáljunk meg tényleg imádkozva gondolkodni ezen, és elkérni Istentől, hogy hogyan tudnánk megfogalmazni egy olyan célt, ami a miénk, amit az ő lelke ihlet és ad az életünkben. És aztán ennek a fényében nézzünk vissza az elmúlt évre. És így álljunk meg Isten előtt, vagy nem csak az elmúlt évre, az elmúlt szakaszra az életünkben. Mi az, ami valóban e felé a cél felé mutat? Mindaz, amit tettünk, ahogy megéltük a kapcsolatainkat, ahogy helytáltunk a munkánkban. És mi az, amin változtatni szeretnénk? Ennek a célnak a fényében hogyan tudunk előrelépni az új év felé? Mit jelent ez az életritmusunkra nézve, a családi életünkre nézve, a munkahelyen való helytállásunkra, vagy a gyülekezeti jelenlétünkre? Mit jelent ez arra nézve, hogy a világban jelen vagyunk? Mennyire halad az életünk egy bizonyos irányba, mint az a tábortűz, ami fölfelé égett, mert úgy voltak rakva a fadarabok, vagy mennyire csak úgy égnek életünk fadarabjai, ahogy éppen ráesnek a tűzre. Életünk célja, ha megfogalmazzuk, segít abban, hogy meglássuk a kísértést, felismerjük, segít abban, hogy döntéseket hozzunk, mert fontossági sorrendet ad. Segít abban, hogy máshogy éljük meg a kapcsolatainkat, mert az igazi értékeket hozza a felszínre. Mégül azt szeretném még megkérdezni, hogy mennyire határoz meg bennünket az a cél, ami Pált mozgatta, és amit ő Timóteus elé ad. Az Isten evangéliuma, amely nincs bilincsbe verve. És az, hogy a választottak megismerjék az üdvösséget, és az örök dicsőséget, amerre elhivattak. Istennek célja van az életünkkel. Induljunk hát úgy tovább az új évben, hogy keressük az ő célját, és igyekezzünk e felé a cél felé haladni. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszíti azt. Aki pedig odaadja az életét Jézusért és az evangéliumért, az megtalálja azt. Amen. Imádkozzunk úgy, hogy először álljunk meg csendben Isten előtt, és kérjük, hogy mutassa meg az ő célját az életünkre nézve, és ajánljuk fel magunkat neki. És aztán majd közös imádsággal befejezzük. Atyád, több erőt és több szeretetet kérünk. Kérjük a te szent lelkedet, hogy valóban teljes lényünkkel tudjunk téged magasztalni, hogy őszinte lehessen az, amit énekeltünk, hogy teljes lényem a tied, mert te vagy az Úr. Igen, te vagy az Úr. És bocsáss meg, hogy nagyon sokszor mégis sok mindent visszatartunk tőled. Félünk a szenvedéstől, vagy sokszor még nem is kell szenvedésnek hívni azokat a dolgokat, amik visszatartanak, csak vágyaink feladása, kényelmünk feladása, indulatainkon való uralkodás. Urunk, bocsáss meg, hogy olyan sokszor nem élünk afelé, a cél felé, amit életünknek adtál. Nem a te dicsőségedet hordozzuk az emberek között. Nem vagyunk a te tanúid, és a te evangéliumod a mi bilincseink által van megkötözve, mert az életünkből nem árad tovább. Bocsáss meg, és szabadíts fel bennünket, hogy ne csak elméletben legyenek céljaink, ne csak elméletben vágyunk arra, hogy a te szereteted tovább áradhasson az életünkből, hanem valóban tudjuk magunkat odaszánni, hogy megerősödjünk napról napra a te kegyelmedben, a veled való közösségben megkapjuk a békességet, az irányt, a fontossági sorrendet, hogy a te erőddel tudjuk megélni a hétköznapjainkat, a találkozásokat, hogy a te vezetésed alatt tudjunk döntéseket hozni, és meg tudjuk különböztetni a fontosat, akár a sürgőstől, vagy a lényegtelentől. Urunk, itt vagyunk, és szeretnénk teljes lényünket felajánlani. Vezess bennünket. Töltsd be a te szent lelkeddel. Add lelked világosságát és erejét. És használja te akaratod szerint, hogy valóban munkatársaid lehessünk. Urunk, így kérünk, hogy áld meg gyülekezetünket. Áld meg minden munkatársat, aki ebben a gyülekezetben szolgál, akármelyik területén a gyülekezeti szolgálatoknak. Újíts meg bennünket. Add újra a te elhívásodat, hogy lássuk a célt, hogy újra örömmel és lelkesen tudjunk felállni, és tovább menni. Urunk, hogy a te országod dicsőségére legyen bármilyen apró dolog, vagy felelősségteljes és súlyos dolog, amit teszünk. És Urunk, áld meg úgy a gyülekezetünket, hogy a te jó illatod lehessen itt ezen a lakótelepen. Hogy valóban a lakótelep sálomját, a lakótelep békéjét munkálja. Hogy világító lámpásod lehessünk. Hogy bárki, aki bejön közénk, vagy látja azt a munkát, ami itt folyik, felemelje a tekintetét, és meglásson téged, és leborulhasson előtted. Urunk, így kérünk, hogy vezess, és áldj meg mindannyiunkat. És könyörülünk ezért az országért is. Mindazért a küzdelemért, amiben is, ami előtt állunk. Kérünk, hogy a te kegyelmeddel vigy körül bennünket. És mindenben a te akarod történhessen meg, és hadd tudjunk az egész életünkkel téged dicsőíteni. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.